Istenünk, a kezedbe tesszük le szívünket és te ismered gondolatainkat. Adj nekünk olyan lelki útmutatást, amelyen keresztül megláthatjuk azt az utat, amelyen éppen most járnunk kell. Látod, hogy oly sok minden megpróbálja az életünket. Vannak nehézségek, kísértések, csapdák az életben, amelyeket jó, hogyha te a lelked felfed előttünk, és megmutatja a helyes irányt. Add, hogy tudjunk vidámak lenni a te jelenlétedben, hiszen a legnagyobb kincs a veled való élő kapcsolat. És ezt kérjük most mindnyájunk számára. Adj nekünk élő kapcsolatot veled. Add meg, hogy szent lelked belülről vezessen bennünket, belülről tanácsoljon bennünket, és kérjük, hogy szent lelked által taníts bennünket. Amen. Áldás békesség. Krónikák első könyvéből olvasom Istenünk igéjét, a 17. fejezetből, annak is válogatott verseit. Tehát Krónikák első könyve, 17. fejezet. Amikor Dávid már a palotájában lakott, ezt mondta Dávid Nátán prófétának. Nézd, én cédrus palotában lakom, az Úr szövetség ládája pedig sátorlapok alatt. Nátán ezt mondta Dávidnak. Tedd meg mindazt, ami szándékodban van, mert veled van az Isten. De még azon az éjszakán történt, hogy így szólt Isten igéje Nátánhoz. Menj, mondd meg szolgámnak, Dávidnak, hogy ezt mondta az Úr. Nem te építesz nekem házat, hogy abban lakjam. Hiszen attól fogva, hogy felhoztam Izrael fiait, nem laktam házban mindmáig, hanem sátorból sátorba, egyik hajlékból a másikba mentem. Amíg együtt jártam egész Izraellel, mondtam egy szóval is Izrael bármelyik bírájának, akinek azt parancsoltam, hogy pásztorolja népemet, miért nem építettetek nekem cédrus házat. Most azért ezt mond szolgámnak, Dávidnak. Ezt mondja a seregek ura, én hoztalak el a legelőről, a júnyáj mellől, hogy fejedelme légy népemnek, Izraelnek. Veled voltam mindenütt, amerre csak jártál, kiirtottam előtted minden ellenségedet, olyan nevet szereztem neked, amilyen neve csak a legnagyobbaknak van a földön, helyet készítettem népemnek, Izraelnek is, és úgy ültettem el ott, hogy a maga helyén lakhat. Nem kell többé rettegnie, és nem nyomorgatják többé a gonoszok, mint kezdetben, attól az időtől fogva, hogy bírákat rendeltem népemnek, Izraelnek, és megaláztam minden ellenségedet. Azt is kijelentettem neked, hogy házat fog neked építeni az Úr. Ha majd letelik az időd, és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, az egyik fiadat, és szilárdá teszem az ő királyságát, ő épít nekem házat, én pedig megerősítem a trónját örökre. Atya leszek neki, és ő a fiam lesz. Nem vonom meg tőle szeretetemet, ahogy megmondtam elődöttől, hanem házam és királyságom szolgálatába állítom örökre, és trónja örökké szilárd lesz. Nátán pontosan e beszéd és látomás szerint beszélt Dáviddal. Dávid életének egyik csúcspontja az, amikor úgymond sikerről sikerre jut, hiszen neki hosszú és viszontagságos útja van a kiválasztás, a felkenés után. Tehát tudjuk azt, hogy amikor már Sault elvetette az Isten, akkor ugye keresett olyan királyt, vagy olyan királynak való embert Izraelből, akin az ő lelke megnyugszik. Mivel Saul király életében az igazi tragédia az volt, hogy ő is az Úrtól kiválasztott volt, viszont az Isten lelke már nem nyugodott meg az ő életén, vagyis nem hordozta vezetőként az Isten lelkének a közösségét. Nem hordozta ezt magában döntéseiben, cselekedeteiben, életviteiben, lelkületében, az Isten lelkétől távol élt királyként. Amikor az Isten visszavette tőle az ő lelkét, és úgymond elvetette őt, ez egy érdekes gondolat, ami figyelmeztetés talán mindnyájunk számára, hogy nem elég egy jó kezdet, a folytatásnak is jónak kell lenni. Mert Saul királyt az Isten választotta ki, az Isten lelke megnyugodott rajta. Saul is ott volt a proféták között, ez egy jel volt, hogy amikor ő is révületbe esett, hogy ő rajta is ő benne is munkálkodik az Isten lelke, de aztán ugye bizonyos helyzetekben, amikor azt mondta, hogy menjünk, inkább harcoljunk, ő megáldozta az áldozati állatot az oltáról, gyorsan bemutatta, hogy majd sietve harcolni menjenek, mert késett Sámuel. Ugye ez is egy olyan cselekedet volt, amikor odaállt valahova, valami olyasmit tett, amit nem lett volna neki szabad tenni, más esetben meg ugye nem pusztított el azokat az állatokat, nem áldozta föl, és nem adta oda Istennek, mondván azt a népnek osztotta szét. Tehát ezek is mind-mind egy olyan kis apró lépések voltak a döntések terén, amikor is az Isten végül is elvetette Sault. A másik érdekessége Saul és Dávid kapcsolatának, hogy ugye akit elvet az Isten, attól még az uralkodik. Ez is egy nagyon érdekes gondolat, hogy nem minden azonnal ábrázolódik ki a látható világban, ami a láthatatlan világban már egyértelmű, hogy itt baj van. Nem minden és azonnal történik meg, mint ahogy Saul is még király maradt, Dávid pedig már fel van kelve, és ő idézőjelben az utód, de Dávid pedig bújdosik, és az életét menti. És mondhatjuk azt, hogy rabló vezér lett. Rabló vezér lett, és mindenféle legendák terjednek róla, és különböző életveszélyes helyzetekbe kerül, és ő meg pont úgymond lecsúszó ágban van. Mert neki mentenie kell magát, és a filiszteusokkal is el kell neki mennie. Ott is beáll úgymond majd, hogy nem az ő szolgálatukba, de aztán mégsem szavaznak neki bizalmat. Tehát hosszú és viszontagságos út az, amit Dávid megjár. És Dávid és Saul kapcsolata az, amely végülis példaértékű, hogy Dávid soha nem cselekedett Saullal szemben. Olyan értem, hogy az életét nem vette el, pedig alkalma lett volna rá. És többször úgymond megkönnyörült Saulon, még Saul pedig állandóan az életét akarta venni Dávidnak, mert megérezte, hogy ő lesz az, aki az utód, és őt kell elpusztítani, mert ő veszélyes azért az ő számára, az ő királyságára. És hogyha Dávid került trónra, akkor valószínűleg Saul családja már nem örökli az uralkodó ágat, és nem az ő utódja lesz majd a trónon. Tehát ugye az előző fejezetekben arról van szó, hogy Saul király jelesik a csatában, aztán van egy dicsőséges bevonulása itt Dávidnak, szövetségládát is behozza Dávid, egyre inkább a kultusz is megerősödik, központosít Dávid, ő is a hatalom középpontjába kerül, felhozza a szövetségládát is, megkeresi a papokat is, beindítja újból az istentiszteleti rendet, és amire eddig nem nagyon figyeltek Saul idejében, hogy mi van a szövetségládával, azzal most Dávid elkezd foglalkozni, és a templomépítés gondolata is felmerül Dávid életében, hogy ez egy helyes döntés lenne, hiszen ő most Isten áldását hordozza, az Istennek a kiválasztása rajta beteljesedett, és az ő csillaga ugye hát elég magasra ível, és ő éppen Cédrus palotában lakik, és hát hogy van az, hogy a szövetségláda pedig csak sátorlapok között van. És mondhatjuk azt, hogy ez egy nagyon jó gondolat. Nem? Bármelyikünk talán így gondolkodna, hogy ha megtehetem, ha valami jót tehetek a templomért, ha valamit jót tehetek a közösségért, az Istenért, akkor nem méltó dolog lenne az, hogy Dávid azért a sok jóért, amit ő kapott az Istentől, akkor most egy templomot fog építeni. Teljesen logikus. És milyen szép nemes emberi magatartás, hogy amikor az Isten annyi jót tett velem, akkor én azt meg szeretném hálálni, és szeretnék egy templomot építeni, mint ahogy más népeknél is van. Templom az Isten számára, Izrael Istenének, az egyedül valóságos és hatalmas Istennek nincsen temploma, hanem úgymond sátorlapok között lakik, és amikor Dávid ott ül ugye a palotájában, Nátán profétának mondja, nézd, én Cédrus palotában lakom, az Úr szövetségládája pedig sátorlapok között. Nátán az Isten profétája azt mondja, tedd meg mindazt, ami szándékodban van, mert veled van az Isten. Mi az, ami ebből nekünk tanulság? Annak ellenére, hogy bennünket az Isten körbevesz, és mindenre igent mond, igazol. az életünkben igazolja a dolgainkat, és azt mondhatnánk, hogy most minden rendben van. Az Úr úgymond elpecsételi a dolgainkat, mert most Dávid egy ilyen életszakaszban, minden sikerült neki. Ha bárki megnézi a Dávid életét, akkor azt mondják, az Úr vele van. Amivel belefog, az mind sikeres. Tehát nem szabad Dávidot visszafogni. Nem szabad visszafogni, és nem lehet azt mondani, hogy Dávid ezt ne tedd. Mert az Isten lelke van benne, és felkelt ebbe, és amivel belefog, arra igen kell mondani, és az ő látását el kell tudni fogadni. Mert tekintély Dávid. Ki az, aki megáll Dávid előtt, és azt mondja, hogy Dávid, te ezt most rosszul gondolod. Ki az, aki leállíthatja Dávidot ebben a, ezen a ponton, Izraelben, aki azt mondta, aki azt mondhatja neki, hogy te pedig nem fogod megépíteni a templomot. Te elhatároztad már ezt. Senki nem állíthatja meg Dávidot ebben a döntésében, mert senkinek nincs jogalapja ahhoz egyrészt, meg annyira hatalmas most Dávid, és az Isten embere. Minden tekintély az övé, és a külső körülmények és a belső körülmények is látszólag azt igazolják, hogy ez a leghelyesebb döntés. És Nátán próféta, az Isten embere is azt mondja, tedd azt, amit tenned kell, tedd meg mindazt, ami szándékodban van, mert veled van az Isten. Ugye ez a felhatalmazásnak a lényege, ha veled van az Isten, akkor nem tehetsz rosszat. Akkor nem juthatsz rossz következtetése. És mégis ennek ellenére az a döbbenetes, hogy az Isten pedig azt mondja, hogy nem. Nem építhetsz nekem házat. És micsoda feszültség van itt, és ez valahol egy drámai pillanat. Hogy Dávid most nem teheti meg azt, amit hát végre, hát megtehetne. És igazából betető, tehát megkoronázná az ő életének az útját, hogy még a templomépítő Dávid is, ugye? Az, aki legyőzi a minden ellenséget, legyőz. És most nagy dicsőséges korszaka van Izraelnek, és akkor most még bevonulnak, ugye, így mondja a köztudatba, hogy a történet, hogy és a templom építő Dávid is. Az Isten pedig nemet mond. Ezt most nem teheted. És van többfajta megközelítés, hogy ugye miért nem. Dávidnak is szembe kell azzal néznie, amivel az ő élete, aminek az ő élete is példája, és az ő élete is hordozza azt, hogy van kiválasztás feladatokra. Van kiválasztás feladatokra. Mint ahogy őt is kiválasztotta arra Isten, hogy elhívta őt, ugye, mert azt hangsúlyozza, nagyon érdekes, mert megnézzük a magyarázatot, ugye Nátánnak éjszaka szól az Úr, hogy menjél oda Dávidhoz, és mondjad meg neki, de nagyon gyorsan, nem így van beleírva a Szentírásba, de ez a lényeg. A következő nap már megy Nátán. És elmondja Dávidnak, hogy nem építheted meg a templomot, nem építhetsz nekem házat, és felsorolja az érvelést. Elmondja Nátán, hogy az Istennek az érveit. És nem láthatjuk ott igazából azt az érvet, hogy miért nem, hanem Isten arról beszél, hogy mit tett Dáviddal. Ez lenne úgymond az Istennek az érvelése az ellen, a döntés ellen, hogy Dávid most nem építhet. Az ember először nem is érti. Hogy valami olyanokat kell mondania, ugye? Amivel Dávidot meg lehet győzni. De az Istennek nagyon jó, úgymond a lelki gondozása. Mert ha valakinek azt mondom, hogy nem, ugye? Csak ennyit mondok, hogy te ezt nem teheted meg. Akkor mit érek el vele? Ha valaki valamit nagyon szeret, ha valaki valamiben gyönyörködik, ha valaki valamit elhatározott, és úgymond az életét is képes föltenni, és azt mondom, hogy te ezt nem teheted, akkor mit váltok ki ezzel? Haragot? Indulatot? Csak azért is meg fogom tenni? Vagy egyéb más dolgot az ő lelkében? És mit tesz Isten? Azt mondja, hogy nem. És utána elkezdi felsorolni Dávidnak, és végig vezeti őt azon az úton, ahogy ide került. És elmondja Dávidnak, hogy én mit tettem, vagyis hogy Isten, hogy mit tett érte. Tehát Isten arról beszél, amit Dávid kapott az életben Istentől. arról beszél, amit az Isten neki adott, és ajándékozott. Akkor, amikor az Isten elvesz valamit tőle, ami neki nagyon fontos. Csak mi hajlamosak vagyunk, és ez jó, hogyha meglátjuk, hogyha az életünkben van valami nagyon fontos dolog, amit szeretnénk, akkor olyanok vagyunk, hogy semmi más nem látunk, csak azt, ugye? És ha az nincs meg, akkor úgy érzik, hogy semmink nincs, ha ez nincs meg. Ha ezt most nem tudom elérni, akkor az egész életem egy sikertelen élet, hogyha a következő lépcsőt nem tudom megmászni, akkor úgy érzem, hogy az ide vezető út is semmi. Mert azt az egyetlen lépcsőfokot már nem tudom megtenni, és összeomolhat egy ember élete valahol a lelkében, hogyha az utolsó kis méterét nem tudja úgy megtenni, hogy ő szeretné, akkor az csalódott lehet az ember. Ekkor szoktuk mondani, hogy annyi mindenen keresztül mentem, én mindent végigcsináltam, de pont most, amikor a legrosszabbul esik nekem, pont most húzzák ki alól a talajt, és pont most nem tudom azt megtenni, amire készültem talán. Nem tudhatjuk, hogy Dávid életében ez a gondolat, ez mióta van már ott. Ugye nem beszél arra a szentes, miközben ő bújdosott, és rabló vezérként úgymond élt, és menekült Saul elől, hogy akkor eszébe jutott, hogy egyszer majd templomot fog építeni. Na ki tudja, lehet, hogy ez egy nagyon régi vágya és terve. Hogyha tudta, hogy ő király lesz. Tehát az Isten arról kezd el neki beszélni, miközben valamit elvesz tőle, ami neki most nagyon fontos. És Dávid beleesett abba a kísértésbe, ami Saul életében is ott volt, hogy na, csak azért is megteszem. Saul életében ez volt végül is az, ami elszakította őt az Isten lelkétől, hogy ő valamilyen szinten függetlenítette magát az Isten lelkének vezetésétől, és áthágta azokat a pontokat az uralkodásában, amikor viszont nem lett volna szabad neki függetlenítenie magát az isteni vezetéstől, és megtett dolgokat, amiket nem lett volna szabad neki megtenni. Most Dávid egy templomépítés címén, ki az, aki megkérdőjelezte volna a nép közül, hogy Dávid nem építhet, ahogy mondtam, senki. Ez nem derül ki. Ez nem téma. Erről nem fogja senki se felelősségre vonni Dávidot, hogy megépítette a templomot. Egyedül ki fogja felelősségre vonni? A láthatatlan Isten. Annak viszont a szavát egy valaki érti. Ez pedig Nátán. Ő tudja csak elmondani. A többiek mindenki csak hajbókol Dávidnak, és ezért aztán Isten üzenetet visz. És mit mond? Elmondja, hogy ő mit tett. Azért, hogy Dávid ne érezze üresnek az életét. Ne érezze üresnek az életét. Hányszor van az, amikor az ember üresnek érzi az életét. Eljut már olyan sok mindent, megtapasztal, de egy adott ponton, ha nincs meg neki, amire szüksége van, amit szeretne, amit tervbe vett, üresnek érzi az életét. Ekkor az Isten ebben az esetben azt teszi, hogy elmondja, hogy honnan hozta őt ki. A seregek ura, én hoztalak ki a legelőről, a Junyáj mellől, és hogy fejedelme légy népennek. Veled voltam, mindenütt mondja. Csak amerre csak jártál, megvédelmeztelek téged az ellenségekkel szemben. Kiirtottam előtted az ellenségeket, olyan nevet szereztem, olyan dicsőséget szereztem neked, amilyen neve csak a legnagyobbaknak van a földön. Helyet készítettem népemnek, Izraelnek, hogy a maga helyén lakjon. És aztán nem kell többé rettegnetek, félnetek. Azt is kijelentettem neked, hogy házat fog neked építeni az Úr, ha majd letelik az időt. Tehát volt egy kijelentése, végül is már itt utal arra, azt is kijelentettem neked, hogy házat fog neked építeni az Úr, ha majd letelik az időd, és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, és aztán itt utal arra a kiválasztásra, hogy majd az ő utóda fogja a házat megépíteni, az Isten házát. De más helyét ugye mondja, hogy sátorlapok között lakott, és ameddig az Izrael között is járt az Isten, akkor senkinek sem mondta, egyetlen egy bírájának sem parancsolta meg, hogy építsen neki házat. Tehát az Isten elkezdi Dávid életében lehántani azokat a rétegeket, amelyek már ott vannak a szíve. Újra elkezd vele beszélni a kezdetektől fogva. Nagyon sokszor szükségünk van arra, hogy amikor mert megkövéredik az embernek a szíve, attól, amit kap az Istentől. Még az is megkövéríti a szívünket, most értsük ezt jól. Azáltal is megkövéredik az ember szív, hogy mit tapasztaltnál meg az Úrban. Attól is az ember úgymond elveszítheti a józanságát. És elveszítheti az Istennel való olyan szintű kapcsolatát, hogy képes legyen arra, hogy különbséget tenni az én akaratom és az Isten akarata között. Mert annyi mindent kapunk, hogy az Isten áldása van rajtunk, hogy azt hiszük, Nátáni ige, ott van az életünkön, tedd meg mindazt, ami szándékodban van. És ezt szerint élünk. Megtesszük. Minden, ami a szándékunkban van. Jónak ítéljük. Ez nagyon jó. Hát én így gondolom, és velem az Úr van. Mert nézzétek meg az én életemet, mennyi minden történt velem. Igazolja az életem, a gondolataim is, hogy én az Úrban vagyok, az Urat ismerem, és tudom, hogy mit kell tennem. Abban a pillanatban önigazolt ember vagyok. És meg sem lehet engem kérdőjel. És miközben mindenre nagyon jó válaszokat tudok kapni, az Istenről is tudok beszélni. El tudom mondani az Istennek a dolgait, csak éppen egy nem biztos, hogy amit én mondok, az az Isten akarata-e ebben az esetben. Pedig lehet, hogy minden úgy tűnik, hogy az. És ez a kényes pont az, amiben Nátán próféta azt a feladatot kapja, hogy Dávidot megállítsa. Hány ember életében szükség van arra, hogy amikor hitben van, amikor jól mennek a dolgai, vagy amikor már összeállt az élete, egy képet mutat, akkor is legyen valaki, aki figyelmeztetni tudja. És milyen nagy kincs, hogyha nekem, ha van ilyen emberem, arra hallgatok. Hallgatni tudok az intő és feddő szóra, amely engem úgymond irányít és igazgatni akar. Mert jaj nekem, hogyha elhallgattatom Nátánt. És azt mondom, bolond beszéd ez. Jaj nekem, hogyha azt mondom, hogy de Nátán, te még tegnap azt mondtad, hogy tedd azt, amit akarsz, mert az Isten veled van. Ma meg azt mondod, hogy ne tedd, mert az Úr ezt mondja. Akkor hol van itt az igazság? És mit kell tenned? Ha tegnap még ezt mondtad, ma meg már ezt mondod. Igen. Lehetnek olyan helyzetek, amikor Isten szolgái az első látásra azt mondják, hogy ez így van. És lehetnek olyan helyzetek, hogy az Isten szolgáit is kiigazítja az Úr egy éjszaka, és elmagyarázza, hogy most neked az ellenkezőt kell mondanod. Azért, hogy az én akaratom teljesüljön. És jaj Nátánnak, jaj a mai Nátánoknak, hogyha nem tudják ezt megtenni. Saját magukat kiigazítani, hogyha az Úristen máshova vezeti őket, és másra jutatja el őket egy gondolatra. Ki kell tudni mondani. Mindegy, hogy tegnap azt mondtad, és az Úrban mondtad, de ha az Úr egy éjszaka azt mondja, hogy most ennek az ellenkezőjét kell mondanod, akkor tedd meg. Nátánnak nem könnyű oda menni Dávid elé, hogy az ellenkező üzenetet hozza. De oda kell állni, nem mondhatja azt, hogy Uram, nem megyek. Mert az a király eldöntötte, hogy itt templom lesz. És én nem akarom az ő haragját hordozni. Nátánnak tehát oda kell menni. És jó az, hogyha ma is vannak Nátánok, akik bíztatni tudnak az Úr dolgaiban, igen, tudjanak bíztatni. Legyenek ott úgymond a kiválasztottak mellett. De minden kiválasztottnak tudnia kell azt, hogy ő önmagában semmelyik kiválasztott nem hordozta az Istennek a bölcsességét és tökéletességét olyan szinten, hogy mi mindig tudjuk, hogy mit akar az Isten, és jó döntéseket hozunk. Mindig ott kell lenni annak a kis gondolatnak, hogy de vajon mit akar az Úr. És a kiigazítási lehetőségnek ott kell lenni. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy ne zárjuk le, még a legszentebb dolgainkat sem, ez is egy nagy veszély. Dávid kimondta, hogy meg lehet építeni a templomot, ez egy szent dolog, ugye? Innentől kezdve ez megkérdőjelezhetetlen. A szent dolgokat az emberek úgy kezelik, hogy megkérdőjelezhetetlen. Ha egyszer eljutunk valamilyen konszenzusra, akkor azt mondjuk, hogy ez így van, mert az Úr erre vezetette be. És onnantól kezdve föl se tesszük már azt a kérdést, hogy valóban az Úr már ebben benne van-e még. Hát sokszor a vallásban, vagy az egyházak életében is, hogy egy lelki életben is sokszor ez a veszély, hogy automatizmusok alakulnak ki. Már nem lehet megkérdőjelezni dolgokat, hogy tényleg most már az Istennek ez az akarat, ebben nem csináljuk, mert ezt így csináltuk, és ezzel eljutottunk valamikor egy döntésre, valaki egy tekintély eljutott el döntés, akkor onnantól kezdve ezt megkérdőjeztetetlenül tesszük. És mit sem látál? Aki azt mondja, hogy de az Isten most ezzel a dolggal más akarnál. Kiigazítja ezt a dolgot, vagy betölti, vagy változtat rajta. Már a lehetősége sincs meg. Miért? Mert félünk. Mert félünk kimondani, hogy esetleg nem jó. Hát mi az, hogy nem jó? Dávid számára ez igazából az a pillanat, amikor megkérdőjelezhető lenne az ő tekintélye. Hát az Isten más mond, mint te mondod. Mint amit te mondasz. Ugye? Ezzel az én tekintélyemet, ha én Dávid vagyok, akkor lejjebb kell engednem egy szinttel. Mert akkor én nem jól láttam valamit. Akkor el kell ismernem, tegyük fel egy közösség előtt, hogy én nem jól láttam ezt a dolgot. Nem jól látásra jutottam. És valljuk be, hogy erre nehezen vagyunk képesek. De ha megtesszük, és itt azért hangsúlyozom, és nézem meg a különböző oldalakat, mert egyszerűnek gondoljuk ezt. Hát mi ott volt Nártán, rámondta, hogy nem építhetsz templomat. Hát nem építhetsz. És tovább megyünk a Bibliába, és tovább lapozunk, mert ez egy sima ügy. És az a baj, hogy ilyen sima ügyekkel tele van az életünk is. Ilyen sima ügyekkel, amelyek nem sima ügyek, mert nem jutunk el idáig. Pont ez az, ami itt van a Dávid történetében leírva, ezek a kiigazítások hiányoznak sokszor az életünkben. Hogy helyes úton járjunk. Ezek a kiigazítások. Azok, hogy az Isten lelke vezet bennünket egy egész életen át, és aztán vannak szakaszok, pontok, ahol ezek a kiigazítások nem tudnak megtörténni. Különböző okok miatt, és mindenki, ha végignézi az életét, és az Isten látásra jutatja, akkor megláthatja. Miért? Önző voltam, csak a saját fejem után mentem. Másokra hallgattam. Másokra. Nem figyeltem a lelkem szavára, hogy az Isten üzent nekem. Mások véleménye fontosabb volt. Ezek is olyan vágányok, amikor tévútra megyünk. El voltam telve a saját hitemmel. El voltam telve a saját hitemmel. Nem csak az a baj, amikor az embernek nincsen hite, hanem az is baj, amikor annyira tele van úgymond a saját hitével, hogy vak lesz tőle. Elvakult hitű ember is van. Az is ugyanolyan baj, mint a hitetlen ember, akinek semmi köze nincs. Az elvakult hitű ember, ugye, ott megnézhetjük Jézus közelében, amikor ott voltak a főpapok, de mindenkinek elvakult hite volt. Hát ott volt előttük a világ megváltója, azért imádkoztak, hogy majd eljöjjön egyszer, és ott állt előttük. És annyira el volt vakulva az életük, hogy vicsorogtak rá, és azt kívánták, hogy ez már halljon meg. Hát ne legyen itt, mert nem bírjuk látni. És mi volt a legfontosabb nekik? A templom. Mi volt a legfontosabb? A jeruzsálemi templom. Az Isten tiszteleti rendben, ha itt van Jézus, akkor mindent fel fog borítani. Akkor őt követi a nép, és mi meg sehol nem vagyunk. És hogyha itt van Jézus, akkor összeomlik a templom. Mi volt itt a legfontosabb? Ugye Dávidnak is? A templom. De mire tanít bennünket Jézus? Ti magatok az Isten temploma vagytok. Hogyha az Isten szent lelke lakozik bennetek. Ti magatok vagytok, és hordozzátok az Isten lelkét. És nem kőből épült templomban lakik az Isten, hanem ott van az minden egyes ember életében, aki tiszta szívből keresi őt. És akik lélekben és igazságban imádják őt, azok tisztelik őt igazából. És se nem itt, se nem ott, nem mondják majd azt az emberek, hogy itt imádjuk, vagy ott imádjuk az Istent, hanem az Isten olyan követőket keres, akik szív szerint keresik őt, és lélekben és igazságban imádják őt. Na, ez az a pont, ahol itt ebben a történetben is meg kell szólalni a Nátánnak. Hogy lélekből és igazságból imádja Dávid majd az Istent. Mert itt elcsúszhat az életet. És jaj, akkor, hogyha Dávid megépíti a templomot, és az Isten tervében pedig nem ez van megírva. Nem ez van megírva, mert akkor az Isten haragját hívja elő. És milyen hatalmas dolog ez, hogy még a szent dolgainkban is, még az Úrnak való cselekedeteinkben is, ott van ez a mérték, mert önmagában véve az, hogy valami szent dolog, vagy Istennek szentelt az én életemben, és az Úrért teszem azt úgymond, még nem biztos az, hogy az Isten kedvében járok ezzel. És az Istennek is kedve telik abban. Mert az ő haragját is ki tudom bírni a legnagyobb szent, a legszentebb dologgal is. Amit úgy teszek, hogy az ő akaratát akarom ezáltal teljesíteni. Nem tudom, érthető. Ez volt ugye az Isten ítélete a főpapokkal. Istennek tetsző dolgot cselekedtek, ők azt mondták, inkább veszten el egy, mint hogy elveszten az egész nép. És Isten tiszteletként hajtották végre Jézusnak végül is az elítélését. Ez a legszentebb Isten tisztelet volt ő előttük, mert ki kell pusztítani ugye közülünk azt, akiben a gonosz lakozik, mert a rosszat látták benne. Tehát ez az, amikor láthatjuk azt, hogy elődeink, vagy látjuk ugye itt a Krónikák könyvébe, most azt akarom csak ebből kihozni, most mennyire vagyunk mi másabbak? Ezt kell látnunk, hogy igazából semmivel. Ezért van nekünk szükségünk. Most csak arra, hogy lássuk az elődök példáját, és a saját életünkben pedig bölcsek legyünk. És jusson eszünkbe ez a dávidi történet, hogy kérhetjük az Istennek a bölcsességét mindig. És nem az a legnagyobb baj, ha nem építheted meg a templomot, most szimbolikusan mondom. Nem az a legnagyobb baj. Hanem az a legnagyobb baj, amikor elveszítjük ezt a fajta élő kapcsolatot, a kiigazításnak a boldog felismerését. Akkor jársz az Isten útján, igen, és ha nem minden sikerül, és nem minden úgy sikerül, mint ahogy te eltervezted, de az isteni kiigazítások mindig ott vannak, és az Isten lelke még szól hozzád. És vannak emberek nálatok, akik megszólíthatnak, és te még meghallod. És tudsz változtatni. Amikor még képes vagy arra, hogy nemet mondjál valamire, amire te azt mondod, hogy erre még az Isten sem mondhat nemet. És akkor az Isten nem azt mondja, hogy mégis, hogy nem. És te ezt meg tudod érteni. Ezek a nagy dolgok. És erre szükség van. És az utolsó gondolat az, hogy nem rajtad áll az Isten munkája. Most ezt azért mondom így, mert mi hajlamosak vagyunk egy ilyen úgy gondolni, hogy velünk kezdődött és velünk végződött az Isten munkája. Most persze nem biztos, hogy mindannyian így gondoljuk, de vannak, akik így gondolják, hogy ő előttük és utánuk, ők a legnagyobbak. Ez a nagy embereknek úgymond a kísértése. Mint például Dávid is nagy ember volt. Mondta neki Isten, hogy ilyen nevet senki nem kapott, vagy kevesen a földön, mint amit te kaptál. Ugye a nagy ember kísértése, hogy én most mindent megmutatok egyben. Mit kell látni? De ezt a kis ember is jó, hogy látja. Hogy az Isten tervei úgy haladnak, hogy én is csak egy pont vagyok abban a vonalban, amit az Isten húz. Nem vagyok több, egy pont vagyok, és utánam is lesz majd egy pont. És ez pedig azt mondja Isten, hogy én megkönnyörültem rajtad, amit te akarsz, hogy megépítsd nekem a házat, azt majd megépíti a te fiad. A te házadból fog jönni, ugye? Salamon fogja megépíteni, de beteljesíti Isten végül is. Tehát ezt is jó látni, hogy amit lehet, hogy én akarok, azt lehet, hogy nem én fogom beteljesíteni. De lehet, hogy az Isten kegyelménél fogva, az valakiben beteljesedik, akár az én utódon, vagy valamilyen szinten. Én is csak része vagyok, és valakit indítani fogok arra, hogy ő megtegye. És azt mondom, hogy ez is fontos és szép, és erre csodálkozzunk rá, mert ez jó dolog. Nem mindig én akarjak lenni a felkiáltója a mondat végén. Vagy nem biztos, hogy jó az, ha mindig enyém az utolsó szó. Hanem jó azt átengedni annak, akié. Akiben majd az utolsó szó megjön, és akiben beteljesednek a dolgok. Hát ennyit szerettem volna elmondani. Isten adjon nekünk ebben bölcsességet, hogy építsük a azt a házat, azt a lelki házat, ami ránk bizatott. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, Te ismered életünket, és látod, hogy milyen sokszor tudjuk mi a Te gondolataidat, a Te akaratodat, és ez alapján éljük a mi életünket, és áldás van rajtunk, és tudjuk, hogy mit kell tennünk, mi a mi feladatunk, mi az, ami logikusan arra mutat, hogy ezt meg kell tennünk, és ez a Te akaratod is. De kérjük, hogy ments meg bennünket az automatizmusoktól, és ments meg attól, hogy már meg sem tudjuk kérdőjelezni saját gondolatainkat, terveinket. És látod, hogy milyen sokszor rámondjuk, igen, jönnek a nátánok, akik biztatnak, de jó, hogyha a nátánok is fölébrednek akkor, amikor nemet is kell tudni mondani. És a nemekben is ott vagy te, nem csak az igenekben. És hogy ez a kettő együtt alkotja a te akaratodat. Amikor igent mondasz a dolgainkra, és támogatsz bennünket áldásaiddal, és gazdagítod az életünket. És a nemek is, amikor megakadályozol bennünket valamiben, amit megtehetnénk. És köszönjük, hogy ezért is hálát adhatunk, amit nem adsz meg nekünk. Mert ebben is a te kegyelmed munkálkodik. Így kérjük, hogy légy betegeinkkel, mindazokkal, akik gyülekezetünk tagjaiat, hogy az Úr útján való járásban valóban tudjuk elvenni tőled az igeneket, és a nemeket is, és a kettőben pedig mindenek felett ott legyen az, hogy dicsőítünk téged, és köszönjük így is, hogy milyen sokat adtál nekünk. Így adj nekünk bölcsességet, hogy valóban a te utadon járjunk, és egymást ebben segítsük, hogy senki se tévedjen el ezen az úton. Amen. Most mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ahogy már hirdettük, vasárnap is a kolontár és a devecseri iszapkárosultak javára fogunk gyűjteni. És ezzel pontosan összhangban a püspöki körlevél is megérkezett, hogy ezt a persejpénzt, ezt ajánljuk föl, úgyhogy a külső és belső elhívás teljesen megegyezik. Tehát egyházunk is ezt a napot döntött erre a célra. Úgyhogy imádkozzunk tényleg mindazokért, akik kárvallottak lettek ebben, hogy minél előbb rendeződjön az ő életük.